Viszont ugye a vendéglátóhelynek a válogatás kultúrája miatt még az utolsó egy órában is kell, hogy legyen választéka. Mert hogyha bemegy a vásárló, és akkor azt látja, hogy oké, én csak túros buktát tudok most már enni, akkor a mellette levő pékséget fogja választani. És szerintem inkább itt a szemléleten kell változtatni, tehát a társadalomnak a szemléletén, hogy egy kicsit így vegyünk lejjebb ebből az igényből, és hogy ezt így értsük meg, hogy miért kell ebből az igényből lejjebb venni, és hogy ez miért nem feltétlen jó. Tehát én inkább azt pártolom, hogy kevesebb ételt dobjunk ki, és a többi energiát pedig arra fordítsuk, hogy hogyan lehetne élelmezni ott helyben a rászorulókat.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton a műsorvezető társam.
Sziasztok!
Mielőtt bemutatnám a mai vendégünket, gyorsan mondanék egy szolgálati közleményt, hogy arra kérnénk szépen mindenkit, hogy regisztráljon a 24.hu-n. Ebben nem csak a mi újságunkat, hanem a minőségi újságírást is segíti ebben. Erről a főszerkesztőnk írt egy hosszabb cikket, és ezt be fogjuk linkelni ennek a beszélgetésnek a leíratába is, úgyhogy aki szeretné tudni, azt el tudja olvasni. És akkor szeretném bemutatni Belejen Nazsuát, a mai vendégünket. Ő a Munch nevű ételmentő cégnek a PR és CRM, globális PR CRM menedzsere, ugye jól mondom?
Igen, igen, sziasztok!
Mielőtt mindenbe belekezdenénk a CRM-et, azt elmagyar, a PR-t azt tudjuk, hogy micsoda a CRM, viszont mind a kettőnknek újdonság volt, hogy ez mit jelent.
Igen, a CRM az igazából az automatizált marketinget jelenti, tehát minden, amilyen viselkedés alapú marketing, például az e-mailek, a pushok, ugye push notification-ek, hírlevél, ilyesmi.
Oké. Jó, lehet, hogy erre majd később visszatérünk. Viszont az első kérdés az, hogy van, hogy számszerűsíteni tudjátok-e azt, hogy most úgy közel 3 évvel az indulás után így egy napra lebontva mennyi kidobásra ítélt élelmiszert ment meg a Munch, tehát így mondjuk kilóban, vagy tonnában, vagy nem tudom, hogy lehet ezt mérni.
Napra pontosan sajnos napi lebontásban nem árulhatom el, viszont ugye 3,5 év alatt közel 2 millió adag csomagélelmiszert mentettünk meg a Munchon keresztül, ez csak Magyarországra, és három országban vagyunk jelen, illetve márciusban fogunk Romániában is elindulni, ott pedig már átléptük a 2 milliós csomagszámot.
És melyik az a 3 ország, azt el is mondod, mert mint az egyik Magyarország nyilván.
Igen. Csehország, Szlovákia, illetve ugye márciustól kezdve Románia.
Igen. Na most, aki nem ismeri még a Munchot, akkor azoknak a kérdőjét gyorsan mondjuk el, tehát egy ételmentő alkalmazásról van szó, és az egésznek az alapja az, hogy nem csak nálunk, hanem világszerte nagy problémát jelent az, hogy az élelmiszerek harmadát, ha jól tudom, vagy körülbelül közel harmadát ki szokták dobni. Itt ebben a tekintetben én úgy látom, hogy azért vannak országok, ahol már kicsit tudatosabbak ebből a szempontból, mint nálunk. Ez mennyire volt probléma elindítani itt egy ilyet, ahol még ez nem, nagyon sokan még nem is nagyon tudatosul csak emberben, hogy ez egy probléma az, hogy a nap végén mi csak úgy simán kidobják a étteremben megmaradt élelmiszert, vagy az élelmiszerboltokban megmaradt élelmiszert.
Mindjárt válaszolok a kérdésre, csak még visszatérnek oda, hogy ugye a megtermelt élelmiszerek egy harmadát kidobjuk, és egyébként ez pont akkora mennyiség, amellyel élelmezni tudnánk azokat az embereket, akik éheznek az egész bolygón. Tehát, hogy kvázi, hogyha ezeket az élelmiszereket nem dobnánk ki, akkor megszűnhetne az éhezés. Persze itt azért logisztikai problémák vannak, de hogy így elméletben. És hogyha így a fenntarthatósági kérdést is belehozzuk, akkor a kidobott élelmiszerek után keletkező széndioxid, az, hogyha mondjuk országra kéne lebontani, akkor a harmadik legnagyobb ország lenne. Az első Egyesült Államok, illetve Kína, akik ugye a legtöbb széndioxidot bocsátják ki, és a harmadik lenne az élelmiszerpazarlás, hogyha ez is egy ország lenne.
Tehát ez az, hogy ahogy lebomlik a szerves élelmiszer, az abból felszabaduló mindenféle gázok is hozzájárulnak a klímaváltozáshoz?
Igen, ez az egyik rész, a másik pedig ugye az előállításukhoz is, vagy az előállításuk során is keletkezik ugye széndioxid.
Igen. Igen, és akkor most visszatérhetünk a Magyarországra és a tudatosságra. Igen.
Tehát amikor ugye 2020-ban elindult a MUNCS, 2020 nyarán, akkor ez egy teljesen új koncepció volt Magyarországon, ugye előtte még voltak kisebb kezdeményezések, de hogy ez így nem született meg, és azért eleinte elég nehéz volt ezeket így elmondani a partnereknek, meg az embereknek is, viszont mi mindig azt mondjuk, hogy pont jókor született meg a MUNCS, vagy annak ellenére is egyébként COVID volt akkor, mert hogy a magyar társadalom is megérett már arra, hogy ilyen innovációkat, az innovációkra nyitott legyen, és a környezet tudatosságnak a szintje már egy olyan pontot ért el, amikor tényleg így megoldásokat próbálunk megkeresni, és ezért ezeket az újdonságokat kipróbáljuk.
És egyébként, amíg visszatérünk arra, hogy ugye világszinten mondtuk, hogy így nagyjából az egyharmadát dobják ki a megtermelt élelmiszernek, Magyarország ebben a tekintetben hogy áll egyébként a világban, vagy ezt lehet így tudni, hogy biztos vannak ilyen rangsorok, hogy mondjuk az, ahonnan elindult ez a társadalom ilyen fajta tudatosságban, meg egyáltalán, hogy milyen feltételei, meg kultúrája volt meg annak, hogy újrahasznosítsunk, vagy hogy mondjam, eljuttassunk valamilyen módon, meg egyáltalán ne pazaroljunk élelmiszert. Ebben a tekintetben hol álltunk ebbe a listába, vagy hol állunk most?
Ugye azt a tendenciát lehet itt megfigyelni, hogy minél jobban be van épülve a társadalomba ez a fogyasztói kultúra, annál nagyobb az élelmiszerpazarlás. Egyébként az európai átlag alatt vagyunk, és hát én ilyenkor szeretem azt mondani, hogy valamilyen szinten amúgy hozzájárult, hiszen azért már közel 2 millió élelmiszercsomagot megmentettünk, de hogy szerintem nem csak ugye a MUNCS-nak köszönhető, hanem tényleg annak a szemléletváltásnak, ami így elindult, remélem, hogy így az egész világon, de Magyarországon biztosan.
Egyébként mely országok azok, akik ebben a legjobban állnak? Gondolom az ember talán a skandinávokat mondaná, de ezt lehet, hogy tévedek, hiszen ott is... Nem tudom, hogy van erről bármi adat.
Hát most így konkrét adatot nem tudok mondani, de igen, azért mondjuk Európán belül inkább a skandináv országok, akik ezzel kapcsolatban kicsit tudatosabbak, és ott már ugye nem csak az élelmiszerpazarlás terén tudatosak, hanem maga az élelmiszer, tehát mondjuk sokkal több növényi élelmiszer van, és tudatosabban figyelnek oda, hogy milyen minőséget esznek, és hogy mennyit.
Ha visszatérünk egy picit az egésznek az indulására, jól tudom, hogy te az indulástól fogva ott vagy a MUNCS-nál, vagy te később kerültél bele ebbe a történetbe?
Nem, én is 2020 nyarán kerültem
tehát
bele.
Tehát akkor te végigkísérted ezt az elmúlt pár évet. Tehát mik voltak azok a legfontosabb lépcsőfokok, ahol amin keresztül mondjuk eljutott ez a vállalkozás odáig, hogy akkor most már ezek szerint nemzetközi terjeszkedésben nem csak gondolkodik, hanem már működik is. Mennyire volt dinamikus ez a fejlődés, vagy mennyire voltak ilyen mérföldkövek, amik nagy ugrást jelentettek?
Hát szerintem az első mérföldkő az egyáltalán az alapítás előtt volt, amikor kettő társalapítónk, Albert és Kirill, találkoztak véletlenül egy ilyen diák szervezeti előadáson, és ott Albert meghallotta, hogy Kirill így az élelmiszerpazarlásnak a problémájáról beszél, hogy hogyan lehetne megoldani, és már ő is ezen elkezdett dolgozni. És akkor Kirill ismerte Botit, Albert pedig Bencét, és így állt össze ez a négyes társalapítói vagy alapítói csapat. Tehát én ezt a találkozást mondanám első mérföldkőnek.
Négy egyetemistáról volt szó.
Igen. A másodiknak talán azt, amikor 2021 márciusában szerepeltünk a cápák közöttben, ami ugye egy vállalkozói műsor igazából, és ott azért elég nagy ismertséget kapott a brand, meg ugye a vállalkozás, ez az egyik, a másik pedig,
ott egyébként szerették a cápák közöttben az ötletet, vagy tehát be is fektettek, vagy...
Igen, tehát nagyon szerették. Ez volt a műsor történetében az első, amikor mindegyik cápa befektetett. Tehát, hogy ez egy fontos fordulópont volt, és utána talán a következőnek azt mondanám, amikor az első nagy lánc csatlakozott hozzánk, ez egyébként pár hónappal rá következett májusban, az összes Starbucks csatlakozott hozzánk, és utána pedig, ami fontos volt, amikor Csehországban elindultunk, itt szerintem nagyon leírja azt, hogy mi hogyan gondolkodunk így a cégben, hogy Csehországban volt egy versenytársunk, akinek ugyanez volt a koncepciója.
Ez egy cseh cég, ugye egy cseh startup volt.
Igen, úgy hívják, hogy Nestenzenó. És ahelyett, hogy elkezdtünk volna versengeni vele a piacon, összeolvadtunk, igazából a cseh cég beolvadt a magyarba. És így indultunk el Csehországban. És akkor utána 2023 márciusában indultunk el Szlovákiában, és most egy évre rá pedig Romániában.
És egyébként más országokban a cseh kívül is van ugye megfigyelhető ugyanúgy, hogy ilyen startup alapon hasonlóan működnek ilyen jellegű cégek?
Szlovákiában nem volt ilyen jelentős versenytársunk, és a mai napig nincsen. Romániában van versenytársunk, de hogy például tehát a legnagyobb európai versenytárs inkább a nyugati államokban kezdett el terjeszkedni.
Mondhatjuk így visszatekintve, mondhatjuk mondjuk a Munch ötletére, hogy ez igazából az utcán hevert, mert hogy azért az ételpazarlás szerintem sose nézték úgy igazán jó szemmel az emberek, erről biztos voltak már régebben is kutatások, meg híradóba, akkor ezt bemondták, vagy itt-ott, szóval, hogy erről azért volt szó, hogy hát ez nem jó dolog, hogy mennyi ételt dobunk ki egy évben. Mégis azt mondtad te is, hogy jó időben indult a Munch is, de szerinted milyen feltételek, tehát ennek technológiai feltétel, mert ugye ez egy applikáció, amin keresztül ezt nyilván hatékonyan lehet közvetíteni a éttermek és boltok és pékségek és a felhasználók között, de ennek tehát technológiai feltételei teremtődtek meg, vagy ez a fajta tudatosság állt elő inkább, vagy értel egy olyan szintet, ami miatt ez már piacilag is sikeressé tehető?
Egyébként a társalapítónk Albert mindig azt szokta mondani, hogy az élelmiszerpazarlás az a leghülyébb probléma. És amúgy ez tényleg így van, tehát egyetértek avval, amit mondtál, és szerintem ami itt a kulcs volt, az egyrésztről a csapat, tehát hogy jókor találkoztak jó emberek, és szerintem a mi generáción kezdett el így aktívan foglalkozni ebből a problémával. Nem csak az élelmiszerpazarlás, hanem ugye a fenntarthatósággal általában.
Tehát nem véletlen, hogy nem egy 30-as vagy 40-es vállalkozó csapat indította el ezt, hanem egy egyetemista korú csapat.
Igen, tehát én azt nem zárom ki, hogy 30 évesek nem tudnak fenntarthatósággal kapcsolatos vállalatokat alapítani, de hogy szerintem ők inkább nyitottak a megoldásokra, és nem feltétlen aktívan szeretnék megoldani ezeket.
Akiket külföldön ismertek hasonló cégek, versenytársak vagy partnerek, ők is ilyen fiatal, jellemzően fiatalokból álló cégek?
Idősebbek, mint mi, de hogy amikor alapították, akkor fiatalok voltak. Igen.
Még most is azok
lehet.
De hogy beszéltünk ugye akkor ezekről a mérföldkövekről, de gondolom annak ellenére, hogy mennyire az utcán hever, ahogy mondtuk, ez a probléma, vagy mennyire szem előtt volt igazából így utólag is, és laikusként azt mondaná az ember, hogy hát ezt nem olyan nagyon bonyolult megoldani, hát persze ne dobják ki, hanem biztos másnak meg szüksége van rá, akkor adják oda annak, de hát gondolom ez nem ennyire egyszerű a gyakorlatban, és ti is biztos rengeteg problémával vagy kihívással szembesültök, és szembesültetek az elmúlt években is. Mik a legfőbb kihívások, vagy mik voltak a legfőbb kihívások, amiket meg kellett ilyen téren oldani, és amit előre ti sem láttatok feltétlenül?
Hát, amit említettem korábban, ugye az elején azért elég nehéz volt elmondani, hogy ez miért éri meg a cégeknek, és igazából még hogyha látták is, akkor is egy valamilyen szintű bizonytalanság volt. Felénk ugye fiatal csapat voltunk, amikor legelőször elkezdtünk így menni a vendéglátóhelyekhez, akkor még azért az applikáció sem volt így annyira fejlett. Úgyhogy ezt mondanám első körben. Utána pedig, ami szerintem az elmúlt egy évben nagy kihívás volt, az a csapatnak a növekedése. Tehát most már több mint 90-en vagyunk, és azért ehhez fel kellett nőni, mind az alapítóknak, mind azoknak, akik már a kezdetektől ott voltak, és egy, hogy ugye menedzselni egy ekkora csapatot, főleg úgy, hogy nem mindenki ugye Magyarországon van, hanem külföldön is. Másrésztről pedig átadni tényleg azt a kultúrát, ami így a legelső naptól kezdve megvan a Muncsban, és ezt a szemléletet továbbadni a 90 embernek.
Magyarországon egyébként az mennyire fedi le az a Muncs, tehát, vagy az adott, mindig attól függ, hogy sikerül-e megegyezni az adott településen valakivel, vagy nem, tehát simán lehet, hogy bárki hallgatja ezt az adást most valahol az ország bármelyik pontján, akkor könnyen lehet, hogy egy nem tudom hány fél óra, 30 perces távolságon belül fog találni egy partnert?
Most Magyarországon már több mint 2000 partnerünk van, és nagyjából 190 városban, úgyhogy most már merem azt mondani, hogy azért nagy rész lefedjük az országot, ugye nem vagyunk ott mindenhol, de hogy az a célunk, hogy tényleg így minden, az ország minden egyes pontján lehetőség legyen ételt menteni.
Ugye azt is hangsúlyozzátok, hogy minőségi ételekről van szó. Ezt ilyen léptékben hogyan tudjátok biztosítani, vagy ellenőrizni, ennek mi a metódusa, hogy ti ugye a felhasználóitok felé, akik muncsokat rendelnek, biztosítani tudjátok azt, hogy tényleg jó minőséget fognak kapni?
Ugye a partner, tehát olyan szempontból a Muncs, ez egy nagyon hasonló ilyen ételrendelő platform, mint a versenytársaink, akik itt vannak Magyarországon, tehát hogy a partnereinknek, illetve az általuk nyújtott élelmiszernek meg kell felelni a névi előírásainak, ez egy ilyen alapkövetelmény, és ezen kívül pedig van egy több mint 150 ezer fős online közösségünk, akik nap mint nap visszajelzést adnak arra, hogy éppen mit muncsoltak, hogyha volt valamilyen rossz tapasztalatuk, akkor azt így első kézből tudjuk meg, és utána felvesszük a kapcsolatot a partnerrel, és megpróbáljuk tisztázni az esetet.
Igen, hát az egy fontos dolog, ugye, hogy van egy kicsit egy ilyen zsákba macska jellege a muncsnak, hiszen egy csomagot rendelnek meg a muncsolók, aki megpróbál rendelni valamit, és ez nem feltétlenül tudja, hogy mi van. Ez nem tapasztaltátok azt, hogy valakiket azért ez kicsit visszariaszt, mert valaki azért az esetek többségében, ha valaki ételt rendel, akkor azért van egy konkrét elképzelés, hogy már pedig én pizzát akarok enni, vagy hamburgert, vagy nem tudom.
Ugye, nagyon sokfajta partnerünk van, tehát vannak cukrászdák, hotelek, boltok, és ugye ott is azért valamilyen szinten megvan adva, hogy mi lesz például a csomagban. Tehát mondjuk a boltok esetében van olyan csomag, hogy zöldség, gyümölcs, van olyan, hogy péktermék. És ugye azon belül, mondjuk a zöldség, gyümölcsön belül nem fogja tudni a muncsoló, hogy répa lesz benne, vagy nem tudom, alma, de hogy így egy ilyen körülhatárolt valamit fog tudni. És mi pont azt figyeltük meg, hogy ez a meglepetés faktor, ez egy ilyen játékosságot visz a muncsolásba, és egyébként sokaknak pont egy nehézséget okoz az, hogy eldöntsék, hogy mit is szeretnének enni, és ezt ugye a Muncs megoldja. Tehát, hogy igazából a Muncsnak a segítségével változatosan tudunk enni, anélkül, hogy órákat gondolkoznánk, hogy éppen mire vágyunk.
És egy másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy viszont előfordulhat-e az, hogy mondjuk mondhatni boltokból is lehet zöldséget rendelni, mondjuk én nem szeretem a répát, és mégis répa lesz a csomagban, pedig én mondjuk almát, vagy nem tudom, cukkinit szerettem volna elsősorban. Akkor ez lehet, hogy szóval nem találkoztatok-e azzal, hogy végül ez így is úgy is kidobásra került a ilyenkor, ha valaki olyat rendelt, amit nem szeretett volna.
Hát igen, ez így benne van a pakliban egyébként, hogy olyan lesz benne, de azért a partnereinknél mindig hangsúlyozzuk, hogy próbálják meg változatosan összeállítani a csomagjaikat, tehát nem az van, hogy én rendelek egy zöldséggyümölcs muncsot, és akkor csak répa van benne, hanem több fajta dolog van benne, és egyébként, hogyha mondjuk az eshetőség merül fel, hogy szeretem azt az ételt, de hogy sok van benne, és nem tudom, mire felhasználni, akkor a social media oldalainkon, meg a blogunkon, illetve a közösségünkben is nagyon sok ilyen receptet, meg tippet osztunk meg, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket.
És ugye itt most ízlés dolgáról beszélünk, de vannak különböző ételérzékenységek is, ezek jelölhetők, vagy kalibrálhatók valamilyen módon?
Igen, ezt lehet szűrni mind az applikációban, mint pedig a weboldalon, hogy mondjuk én rászülök a gluténmentes muncsokra. Egyébként én például vegetáriánus vagyok, és laktózérzékeny, és meg így is tudok muncsolni. Tehát, hogy abszolút lehet így variálni a muncsolásnak az élményét.
ti a cégben akkor ez policy, hogy mindenki a muncsból rendel ebédet? Vagy?
Hát nem policy, de azért olyanok csatlakoznak, akik így egyetértenek a muncsnak a víziójával, missziójával, és szeretik a muncsolást. Egyébként avval szoktunk viccelődni, hogy az alapítók is saját maguknak csinálták ezt a céget, mert hogy ugye azért egyetemisták nem mindig volt pénzük, hogy a legjobb minőségű ételt vegyék, viszont ugye a muncsnak köszönhetően 50%-os kedvezménnyel tudunk nagyon jó minőségű ételeket venni.
A beszélgetés elején említetted azt, ugye amikor a világban lévő ételpazarlás mennyiségéről, ami tényleg ilyen sokkoló, hogyha így meghallja az ember, hogy az élelmiszer harmadát elpazaroljuk nagyságrendileg, és hogy közben meg nagyjából ekkora mennyiségből megoldható lenne az élelmezése az a leginkább rászorulóknak. Nyilván ez nem egy magyar startup feladata, hogy ezt a kérdést megoldja, ez egy sokkal nagyobb probléma ennél, de egyébként van valami ilyen szemlélet, vagy ilyen típusú programja is a muncsnak, ami inkább ezt a szociális oldalát vagy erősíti, ahol tényleg a rászorulókról, tehát nem csak az, akinek jól jön az egy egyetemistának, hogy olcsóbban megveszi, de amúgy sem éhezne, hanem akik tényleg rászorulók, hogy valahogy ehhez is hozzájáruljon a maga módján?
Igen, azt úgy hívják ezt a programunkat, hogy Moon Charity, és egyébként ez az alapítás után 2 hónappal indult el a legkezdetlegesebb verziója. Akkor a Máltai Szeretett Szolgálattal együtt osztottunk ki hajléktalan szállókon muncsokat. Ma ez már egy rendszerezettebb keretben van, és a kettő partnerünk az Élelmiszerbank, illetve a Tesco, és most 5 partnerüzletben lehet átvenni muncsokat azoknak a rászorulóknak, akik olyan szervezetekben vannak, amik az Élelmiszerbanknak a tagjai. És így több mint 1000 muncsot osztottunk már ki rászorulók között tavaly.
És nyilván ez nem a ti feladatotok, vagy nem is a ti kompetenciátok, de beszéltél arról, hogy a pont annyi, nagyjából annyi élelmiszer kerül kidobásra, amivel az éhezés problémáját nagyjából meg lehetne oldani. Azzal beszélgettetek-e, vagy gondolkoztatok, hogy például ez világszinten, hogy lehet azt megoldani hogy a nagy rész nyilván a túlnyomó részt a fejlettnek számító, tehát nyugati országokban termelt hulladékot, esetleg valahogy nem termelt hulladékot, tehát étel kidobásra kerül ételeket, ezt hogyan lehet valahogy, hogy lehet erre valami nagyobb rendszert kialakítani, hogy ezt érted, hogy miért? Tehát, hogy átkerüljön azokhoz, akiknek szükség van rá, akik jellemzően más kontinensen vannak.
Igen, tehát, hogy ezen folyamatosan gondolkozunk, mivel ez így az életünk része, de én azt gondolom személy szerint, hogy ennek a logisztikáját nagyon nehéz lenne megoldani, és például itthon is megkapjuk néha azt a kritikát, hogy de hát akkor az a vendéglátóhely miért nem adja oda a rászorulóknak. Egyhogy ugye, tehát naponta nagy pár csomag marad meg egy vendéglátóhelynél, tehát nem lenne igazából értelme erre egy külön rendszert szervezni, mert hogy tényleg olyan kevés mennyiség marad, hogy nem érné meg. Viszont ugye a vendéglátóhelynek a válogatás kultúrája miatt még az utolsó 1 órában is kell, hogy legyen választéka, mert hogyha bemegy a vásárló, és akkor azt látja, hogy oké, én csak túrós buktát tudok most már enni, akkor a mellette levő pékséget fogja választani. És szerintem inkább itt a szemléleten kell változtatni, tehát a társadalomnak a szemléletén, hogy egy kicsit így vegyünk lejjebb ebből az igényből, és hogy ezt így értsük meg, hogy miért kell ebből az igényből lejjebb venni, és hogy ez miért nem feltétlen jó. Tehát én inkább azt pártolom, hogy kevesebb ételt dobjunk ki, és a többi energiát pedig arra fordítsuk, hogy hogyan lehetne élelmezni ott helyben a rászorulókat.
És ebben a típusú edukációs folyamatban, ami nyilván egy hosszú távfutás, nem pedig egy sprint, ebben túl azon, hogy nyilván maga a vállalkozás is részben ezt csinálja már azzal, hogy működik, és mondjuk így a játékosságával bevonz embereket, de hogy kifejezetten ebbe az edukációs részébe igyekeztek belefolyni, hogy hát ezzel egyébként ugye magatok számára új felhasználókat is teremtetek meg, hát nyilván társadalmi szemléletformálás az egy pozitív dolog.
Igen, amit előbb említettem, hogy a közösségi média oldalainkon, meg a blogon rendszeresen osztunk meg tippeket, és itt nem, tehát hogy a mi kommunikációnkban nem csak annak van része, hogy akkor muncsoljatok, hanem annak is, hogy otthon hogyan mentsük meg a, nem tudom, a hűtő sarkában maradt kis sajtot. És ezekre ilyen kommunikációs kampányokat is fűzünk, és tényleg olyan tippeket próbálunk meg megosztani a követőinkkel, amiket így a mindennapokban be tudnak építeni.
Tartsatok kutyát? Vagy még milyen tippek vannak?
Nem, tehát például tudom, hogy ez lehet, hogy elég elcsépelt, de hogy mondjuk, hogyha bevásárló listát írunk, és nem veszünk meg feleslegesen olyan dolgokat, amikre egyébként nem lenne szükség.
Nem éhesen megyünk bevásárolni, az egy nagyon hasznos dolog.
Igen, például az is. Vagy hogyha mondjuk túl sokat főztünk, akkor hívjuk meg a szomszédot egy vacsorára. Illetve tényleg olyan, nem tudom, hogy hogyan mentsük meg az utolsó csepp nutellát. Tehát, hogy ilyen egyszerű tippeket mutatunk be így a közösségi média oldalainkon.
Mondtad, hogy most már 90 körüli, fő körül mozog a muncsnak a létszáma. Ez milyen érzés ezt így belül átélni, tényleg egy ilyen mondhatni családias, baráti vállalkozásból, ez most már egy elég nagy cég. Tehát ez nem okozott vagy némi törést azért abban, hogy nagyon gyorsan ekkorára nőttetek?
Hát igen, amit mondtam, ez nagyon nagy kihívás volt, és már csak azért is, mert azért az alapítók is, tehát fiatal egyetemisták voltak, és tényleg nagyon gyorsan kellett felnőni ez a feladathoz, de egyébként szerintem ezt nagyon jól megugrottuk, és az ügyvezetőnk, Bence, ő tényleg nagyon-nagyon sok energiát tett abba, hogy együtt tartsa ezt a céget, és ne egy ilyen kvázi minimultivá váljon a muncs, hanem megmaradjon az a szervezeti kultúra, amivel 80-an elindultunk.
Ugye arról volt szó, hogy ezekről a generációs kérdésekről, hogy nem véletlen, hogy milyen korosztályú, tehát fiatalok alapították ezt a céget, de amúgy a muncsolók, vagy hát a felhasználóitok között, amennyire ezt látjátok, mindenféle generáció tagjai vannak?
Amikor elindultam, mondjuk arra azt gondoltuk, hogy a saját generációnk lesz így a legnagyobb része a fogyasztóknak, de hogy ez így elég gyorsan megváltozott, és például a nagycsaládos szülők is nagyon nagy szeretettel használják a muncsot, hiszen jó minőségű ételt szeretnének az asztalra tenni a gyerekeknek, de főleg most, amikor ugye volt ez a nagy inflációs válság, akkor azért elég nehéz volt kigazdálkodni az élelmiszert. És így a fogyasztóink azok nagyjából ilyen 18-tól 50-55 éves korig terjednek.
Tényleg említetted ezt az inflációt. A ti előfizetőitek, vagy azok ilyenkor látványosabban megnövekedt, látványosan többen kaptak rá a muncsra, amikor az életszínvonal itthon épp romlani kezdett, vagy ez nem ettől függ?
Itt tehát akkor láttunk egy nagy tendenciát, de nem tudjuk biztosan azt mondani, hogy ez akkor az inflációnak volt köszönhető, mert sok minden újdonság jött így a muncs életébe, tehát hazai ilyen kiskereskedelmi láncok csatlakoztak, ilyesmi, de hogy szerintem az is nagyban hozzájárult egyébként.
Arról beszéltél már ugye, hogy hogy áll a cég a terjeszkedésbe jelenleg, milyen terveitek vannak a jövőre nézve, és tehát mekkorák az ambíciók, vagy inkább azokat szeretnétek így stabilizálni, és apránként tovább terjeszteni, vagy erősíteni, ahol most megvagytok?
Először a régióban szeretnénk tovább terjeszkedni. Most már így mondhatjuk azt, hogy a régióban a vezető ételmentő szolgáltatás vagyunk, de hogy szeretnénk még több országban elindulni, és utána pedig a régión túl is, és a határat a csillagoség.
Az elején mennyire volt nehéz bevenni az utcáról és meggyőzni vállalkozásokat, vagy üzleteket, boltokat, éttermeket, hogy akkor legyenek partnerek?
Hát kellett egy nagyfokú elszántság és kitartás, de egyébként érdekesség, hogy az a partner, aki az első három között csatlakozott, ő még mindig velünk van.
És manapság ez még mindig úgy megy, hogy ti keresitek meg, vagy egyre többen keresnek már meg titeket, hogy maguktól, hogy már hallottak a cégről?
Most már azért kicsit kiegyensúlyozottabb a kettő közti arány, de még mindig keressük mi is aktívan a partnereket.
És van olyan, ezt gondolom, hogy nem áruljátok el, de biztos vannak még azért olyan nagy halak, akiket nem sikerült leakasztani, és udvaroltak nekik már évek óta. Ilyenek gondolom vannak, hogy ez ilyenkor vannak ilyen áttöréseknél, hogy valakik így 2-3 év után azt mondják, hogy na jó, akkor meglátjuk.
Igen, tehát hogy most még vannak nagy halak a vízben, és egyébként márciusban majd várható egy nagy halnak a bejelentése is, de reméljük, hogy így a kitartásunk az meghozza a gyümölcsét.
És azt lehet tudni amúgy, hogy hány felhasználótok van? Tehát, hogy vagy úgy nagyságrendileg, hogy hol mozog ez, akik viszont muncsolóként aktívan élnek ezzel a lehetőséggel?
Több mint 1 millióan töltötték le így nemzetközi szinten az alkalmazást.
És mondtad, említetted a mérföldkövet között a Starbucksot, volt olyan, ami neked is személy szerint egy nagy olyan döntés volt még ezen kívül, hogy na, hogy most már ők is itt vannak nálunk, akkor ez azt mutatja, hogy sikerült szintet lépni?
Szerintem talán a 2022-es Spár csatlakozás, akkor csatlakozott a Spár több mint 20 egységgel, és utána 2023 tavaszán pedig az összes Spár csatlakozott, ami több mint 600 egységet jelent országszerte. És azért ez tényleg szerintem ez egy olyan pont volt, amikor mi is egy kicsit megálltunk, és azt mondtuk, hogy hú, wow, oké, ideig sikerült eljutni, most már semmi nem állíthat meg.
Igen, tehát hogy ezt még 2020-ban nem biztos, hogy akár ti magatok is ezt mondtátok volna, hogy egy országos üzletlánc fog csatlakozni pár éven belül hozzátok. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt eljöttél és mindezt elmondtad nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattok minket, és én is így a műsor végén szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy segítsétek azzal a 24.hu-t és egyáltalán a minőségi újságírás ügyét, hogy regisztráltok az oldalon. Ennek a lehetőségeit meg az okait megtaláljátok majd a leírásban is elhelyezett cikken, amit a főszerkesztőnk írt. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy hallgattok minket, tegyetek továbbra is így, a Filéző Podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve a Spotify-on, vagy bármilyen streaming felületen, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!